Üdvözlöm még azokat a kitartó embereket, akik még mindig kitartottak az utolsó etapján a konferenciánknak, ami eszéknek, de nem csak eszéknek a felolvasása lesz. A számomra az volt, hogy egy fél mondatban zárszót is mondjak a konferenciának a legérdekesebb tapasztalata az előadásokat és a beszélgetést hallgatva, hogy nem, amikor mi különböző hagyományokról beszélünk, akkor nem csak különböző tartalmú hagyományokról beszélünk, hanem különböző szerkezetű választásokról is, és hogy ezek nagyon különböző ilyen határozzák meg az irodalomértésünket. Másrészt pedig azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy amikor ilyen kérdésekről beszélünk az irodalmon keresztül, akkor persze magunkról is beszélünk. Az esten először én fogom felolvasni Szálinger Balázsnak, aki éppen egy hasonló Jakos rendezvény ütközése miatt nem tud jelen lenni, az erre az alkalomra küldött két versét Somlyó Zoltánról, majd Nagy Gabriellát hallhatjuk, Pályi Sándor Márkot és Dunajcsik Mátyást egy-egy felolvasás erejéig. A felolvasás címe Előttünk az elődeink, vagy ennek a különböző ragokkal és számokkal látható változatai. Kicsikét ügyetlen cím, de talán megmutatja, hogy miről is lesz szó. Szálinger Balázs egy számára nagyon fontos és valóban az emlékezetünkben talán periférikusabb alkotóról, Somlyó Zoltánról küldött verset, pontosabban rögtön két verset. Az egyiket nem most, hanem még 10 éve írta Somlyó Zoltánról, a másikat pedig nem csak hogy 2011-ben, de ha jól értjük, akkor valószínűleg a mai napon is. Tehát ugyanannak a saját választásnak is a két különböző időbeli változását is meg tudjuk figyelni. Az első vers címe Zoltán királyfi merre mégy. Ében a kabátod, vörös a sálad, s mintha szíved is festenéd. Parfüm csíkodat emerre húzod, de Zoltán királyfi, merre mégy. A kőrös piaci hídfője táján tegnap tégedet láttalak, kabátod, sálad barna színű volt, s a mederben megmegállt a lak. Városod éke, az alkonyi villany akkor egy percre kihagyott, rossz percet fogtál ki, s elindultál nem villamoson, csak gyalog. Kiszépítse a máji időket, kilakkoznál le váradot. Ezen töprengtél a hídra lépve, s messze köpted imádatod. Azóta hol vagy, melyik ivóban ürülnek meg a törzshelyek nevet hallatán, s kinek a pénzén üljek véredből ünnepet? Nálad a múlt van, nálam a párja. Ám de kikötni át kezünk, a pap borából jövőnket innánk, hisz belül miatta vérezünk. Epcsahos utak macska kövére éjjet hiába képzelek. Ez csak sötétség. Hangszertelen szók védelmére kelt fénykeret. Nem Szent Jánosok sebzik az alkonyt, csupán csikkek és bogarak. Zoltán királyfi, sehogy se jó ez, közelebb kerül a poharad. Álom vár túlján a pohár fenéknek. Rubint porrá lesz a korom. A piacon túl már pesti a hídfő, s a hídvisz által a lakfolyón. És a fokozhatatlanul friss vers címe Somlyó Zoltán 2011. A szerelmes dalok fölemelkednek, amint kidül a lábuk alól a zsámoly. Izgága és taknyos, kezelhetetlen múzsája nélkül a dal már is varázsol. Vesszen a nő, a jó dal ezt akarja, mert az fölösleg levethető cselédje, a dal romlékony bélrendszerét ledobja, s bebalzsamozva emelkedik föléje. Én ugyanígy, mint ember, kicsapódom, idegen kátrány saját legendám testén, mint az aranyra rávezető ólom az alkimista kézben vidékies fény. Lúzer voltam, makacs, maníros marha, ezt majd lehámlik rólam legenda szélben, s Isten eltaposott tanácsadója kitömve ül a szentek között a fényben.
Én nem mondom el előre, két választottam, hogy ki fog derülni. És hogy, és hogy nem tekintem elődömnek, hanem ezt egy remek alkalomnak gondoltam, hogy beszéljek valakiről, akit én fontosnak tartok, és keveset beszélünk róla. És nem nő, és ez számomra fontos, mert azt gondoltam, hogy ez az elvárás, hogy akkor én választok egy Kafka Margitot, de nem. Hogy a címet majd később megadom, mert most van címe, de hagyjuk. Van egy előrésze, az a cím, hogy magamentés. Akiről beszélni fogok, nem elődöm. Először is azért, mert már önmagam íróként való meghatározása is problematikus. Írok, máskor meg nem írok. De nem óhajtom magam oda szíjazni, mint villamoszékbe az íróasztalhoz, hogy kötelezőség teljesíteni való penzum elvárás legyen az írás. Másodszor pedig azért, mert az utólagos tekintetnek a kintről e világra bámuló ítélőszemnek van szüksége kapcsolódási pontokat keresni, inspirációkat, előképeket, hatásokat kutatni. Hadd ne öntsön már el a szégyen, hogy jól hangzó nevekkel legalizálom magam. Az életben az úgy van, hogy olvasunk. Előkép egy tanár, mester, barát, szerető, aki érzékenyen nekünk ajánlott irányokba korbácsol. Zsebünkbe dug egy könyvet, vagy alig hallhatóan, mint szeánszon, kimond egy nevet, vagy egy mondatot, ami ott bong a fülünkben, míg hazaérünk. Vannak véletlen és persze sorsszerű találkozások, inkább sorsszerű. Ami, aki elmegy mellettünk, azzal nincs találkozás. És így az évek során kiválasztjuk magunknak azt az 5, 6, 10, 12 tárgyat, meditációs objektumot, ami megütött, szétszedett, elragadott, áthatott, átváltoztatott, csinált velünk valamit. Nem fogok káromkodni, de az Isten szerelmére. Nyilván nem véletlenül. Az írás gondolkodás, a kutatás, megismerés, tapasztalás módszere. Azokat jelölöm ki önkéntelen bójának az utamon, akiknek módszere, annak struktúrája, működési elve, algoritmusa a legtovább vissza saját utamon, a megismerésben, megértésben, akinek gondolkodása tartalmaz olyan számomra új elemeket, amelyek újabb utakat nyitnak előttem a felfedezésben. Vagy csak egyszerűen bátorságot adnak ahhoz, hogy öntörvényű legyek, mint egy gyerek. Vagy mint Ambrus Zoltán, akiről beszélni fogok. De akihez csöpnyire sem hasonlítok. Követését pedig nem tervezem. Fő téma. Ambrus Zoltán jó író volt. Szomorú, melankolikus ember, akit a szakma egyöntetően a legnagyobbak között ismert el, akinek búcsúztatójában Söflin Aladár egyenesen azt írja, a magyar irodalom története bizonyára előkelő helyet, ha helyes mértékkel ítél, első helyet fog neki adni a múlt század 90-es éveiben feltűnt nemzedékek tagjai között. És aki a szavak ellenére, ezt már nem Söflin mondja, hanem én, és aki a szavak ellenére sem nyerte el kora olvasó közönségének, sem a későbbi koroknak a kegyeit. A vasárnapi újságban folytatásokban megjelent regénye iránti kíváncsiság azonnal elhamvadt, amint az önéletrajzi Mídász király, mely kikacsintók, művész hőse öngyilkosságával ér véget, könyvformában megjelent. Már az életút is lenyűgöző. 1861-ben született Debrecenben, székely felmenőktől vasúti tisztviselő apa sarjaként, jogot végzett és Párizsban tanult, dolgozott Kis József mellett a Hétben, Bródi és Gárdonyi mellett a Jövendőben, Gyulai felkérésére a Budapesti Szemlében. A nyugatos írók között tartjuk számon regény, novella, eszé és tanulmányíró, az akkori klasszikus regénytár szerkesztője és fordítója, a Nemzeti Színház igazgatója. Független szellem, az örök kívülálló, franciás nagy műveltség, senkivel sem paktáló minőségelvű gondolkodás, akit épp ezért mindenki elismert, de sem nyugati, sem keleti szél nem emelte magasba, s nevét nem lobogtatta zászlaján. Borongos lélek, olyan tragédiákkal a nyakában, mint a fiatalon bekövetkezett árvaság, majd a szülésbe pusztult feleség elvesztése. Elesik, feláll. Fiatalon még eltartja a családot, megkeresi a tandíjnak valót, felesége halála után pedig felneveli a gyermekét. Elbeszélője fogalmaz így a tóparti gyilkosságban, a részvétet azok érdemlik meg a legjobban, akik, mikor szenvednek, hallgatnak, mint a sír. Ambrus Zoltán modern író. Hiába állítja róla Schöflin, hogy akármilyen élvezettel ízleltük ízlését a kifejezés módjában és okosságát a bonszon ideál alkalmazásában, mindig éreznünk kellett, hogy ez az ízlés, ez az okosság nem a mai világ ízlése és okossága. Mondom én, ha csak nem a jövő vagy az időtlen ízlése és okossága. Csak vegyünk egy egyetlen példát, szerintem nagyszerű Tóparti gyilkosság című kisregényt. Azt a szemtelenséget és merészséget ugyanis ritkán tapasztalni irodalomban, hogy valaki van oly vakmerő, egyetlen, a történet szempontjából fontos, de részleteiben jelentéktelen verekedést 14 könyvoldalon keresztül tárgyalni. A kutyafejű tatárral és a holdvilágképűvel, micsoda nevek főleg. Vagy a ritmusnak azt a súlypontozásos kezelését is kevesen művelik ennyire precízen, amikor a burjánzó szövegfolyamot egy rövid odamondással olyan drámaian állítjuk meg, mint egy baleset. Vagy mint amikor egyik pillanatról a másikra megőszül, jéggé fagy, kővé dermed az ember. Tudjuk, Agenor a színész, tüdőcsúcs és gégehurúttal küzd. Orvostól orvosig jár. Majd az elbeszélőhöz fordul, vetne rá egy pillantást a tudós gyógyító szemével. És hopsz, a válasz. Megvizsgáltam, már alig volt tüdeje. Pont. Viszonylagosan hosszú csend, és aztán folyik tovább az egész. Viviano D'Asti délután 5 órakor rózsaszínűnek látta az egész világot. Ilyen nála egy kezdő mondat. Mondok még. Buenos Airesben sok a milliómos. Vagy 7 éves koromban megismerkedtem a fájdalommal. És még 4 vagy 5 asszony kinn a Ferencvárosban Pór Gábornét úgy hívja, hogy a császár barátnője. Vagy enyhében az ösztönszerű érzésekről volt szó. Novellák és bekezdések azonnali asszisztoli, erős antrék, kis levegős, friss levegős, meglep. Makulátlan mondatok, zenei szerkezet, színpadi dramaturgia, kimeríthetetlen asszociációs és allúziós tartomány, mély lélektan, finom humor, irónia és némi okoskodás, de az sem zavar. Kihúznám, de látom magam előtt az életre vonatkozó tanácsokat, napi bölcsességet kereső olvasót, aki számára ezek a részek egy korabeli napilap hasábjain, egy kávé mellett andalító és kellemes nyugvópontok. De ami igazán vonzó Ambrusban, a magnetikusan sötét vagy félhomály érzetén és alap színein túl az a kútmély világ, amelybe észrevétlen és vakon elragad. Ambrus, mint Adi, idézőjel, pesszimista lelki állapottal jött a millennium körüli cigányzenés tosztos Magyarországban a melankólia hangján szólott, mondja Schöflin. Ebbe a félhomályba, mint valami purgatóriumbéli gyújtópontba sűrűsödik minden szó, hang, zene és történet, amelyek hangulata és jelentése Ambrus történeteihez tapad. Ott van egyetlen művében a világirodalom, a századfordulós és századelős magyar novellisztika, Csát, Koszolányi, de ott van Móricz is, a franciák, akiket fordított és akiken nevelődött, Hugótól Flaubert-en át Zoláig, majd a későbbiek is Thomas Manntól kezdve. A Tóparti gyilkosságban ottlik Muzil, sőt, Gulácsi Lajos. És nem lehet abba hagyni, mert tovább orjánzik képzeletben a történet, érzed a szagot, hallasz és látsz. Ez valószínűleg a titka, hogy az Ambrus mű egy ajtó. Nem hibátlan, nem unalmas. Nekem. Még azok a sokszor együgyűnek tetsző tanítások sem, amelyek nagy részétől megszabadítanám, és amelyekből most egyet azért zárásként, és Ambrus Zoltán életének és művének utólagosan reagatott mottójaként, noha egyik szereplőjének nem titkoltan ironikus monológiaként hangzik el, a Közönségre bízok a Roland című novellából. Minden jól van úgy, ahogy van. Oktalanság azt képzelni, hogy buta véletlen intézi sorsunkat. Ki mit érdemel, megkapja. Olyan bizonyossággal, mint ahogy az eldobott kő lehull. Még az emberek is jobbak, mint gondoljuk. És okozunk magunknak még annyi, akármennyi bajt, élni mégiscsak gyönyörűség. Kivált a jó órákban, amelyeket persze meg kell szolgálnunk, mert semmit sem adnak ingyen. Ambrus Zoltánból nem lett hős, sem tananyag, okos volt. Szerintem nem bánja.
Akkor én egy hősről fogok beszélni. Egyébként a bevezetőben egyetértek a Gabival mélyen. Át is venném, így átveszem képzeletben, és amúgy viszont, hogy az enyém az meg egy kicsit, hát nem tudom, hát mivel egy hősről lesz szó, ezért életrajzi dolgok azok talán kicsit dominálnak a szöveg fölött, de hát ilyen is van, majd kiderül, hogy miért. Tehát a Gáli Józsefről akarok beszélni, vagyis felolvasni. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy Gáli Józsefet jóformán mindenki elfelejtette. Most azért, hogy na mindegy sem. Ezt nem, mindegy, nem mondok semmit, mert nem én vagyok a szervező, úgyhogy nem mondhatok semmit. Gyakorlatilag az irodalom történet sem tartja számon, de a 20. század második felének hősies alakjai között sem sűrűn emlegetik. Azt is bátran kijelenthetjük, hogy Gáli életműve leginkább az élete és ekként legközelebbi barátai Angyal István és Őrsi István mellett van az őt megillető helye. Három Pistában lehet megbízni, mondogatta az Angyalban, az Őrsiben és a Csurka Pistában. Jól lett, halála évében 1981-ben kiadott önéletrajzi témájú rövid prózája is kifejezetten izgalmas olvasmány. Végig a halál közelségében töltött élete pedig a szelíd tehetség és a totális rendszerek egyenlőtlen küzdelmének végletes példázata. 1930-ban született, apja a Gyulai Tüdőszanatórium főorvosa volt. Művelt, polgári intimitástól és féltékenységtől átfűtött család harmadik gyermeke volt. 1944-ben egész családjával együtt Auschwitzba deportálták, egyedül ő élte túl. Történetéhez szorosan hozzátartozik túlélésének két kritikus pontja. Az egyik szelekció alkalmával, amikor az SS-tisztek 16 éven aluliak után kutattak, az első szelekciót magas növése segítségével úszta meg. Apja egy kötélen leeresztette a latrinába, ott csüngött fél napon át. Mit csináljak, ha a fejemre szarnak? Kérdezte már odalentről, mire az apa ráripakodott. Behunyod a szemedet és a szádat? Eleveníti fel Őrsi István Latrinában című Auschwitz eszéjében. Egy másik alkalommal azonban nem is a németek, hanem fogolytársai, lengyel zsidók egy csoportja támadt rá, mikor felfedezték, hogy nincs körülmetélve, lévén, hogy apja korábban mély meggyőződésből katolikus hitre tért. Ekkor nem más, mint a nála két évvel idősebb, Békés megyéből vele egy transzporttal érkezett Angyal István mentette meg a többi rabdühétől. Beteg vesével és szívvel tért haza, a látása szinte teljesen tönkrement. 1949-ben osztályidegenként kizárták a Színház és Filmművészeti Főiskoláról. Már 21 évesen, 1951-ben bemutatták Erős János című mesedarabját, 1955-ben a Királyné szoknyája címmel pedig mesekönyve jelent meg. Végül Szabadság egy című drámájával diplomázott ugyanebben az évben. Sok viszontagság után az újonnan megnyílt József Attila Színház mutatta be, éppen 1956. október 6-án, vagyis Rajk László újra temetésének napján. A darab, amely tán elsőként ábrázolta a Rákosi korszak törvénysértéseit, egy előadást ért meg, bár az Nagy Imrét is a közönség soraiban tudta. November 4-e után Obersovszki Gyulával az Élünk című illegális lapot szerkesztette, a Tóth Ilonáékéval összemosott perében halálra ítélték. Mennyasszonyát, a 9 hónapos terhes Káldor Verát az Árkában vette el feleségül. Az ítéletet később széleskörű nemzetközi tiltakozás hatására változtatták 15 évi börtönbüntetésre, miközben iskolatársai is minden szállat megmozgattak érte. 57-ben Párizs házfalain is ott virította felirat kegyelmet Gálinak és Obersovszkinak. Végül 1960-ban megromlott egészségi állapotára való tekintettel amnestiával kiengedték. Szabadulása után fordítással foglalkozott, Kafkát, Wedekindet, Schillert, Ibsent, Hesse-t, Handkét, Péter Weisset, Ödön von Horváthot fordította. Kádár börtönéből azonban, ahol teli lisztes zsákot cipeltettek vele és lezsidózták, még megviseltebb szívvel távozott, végül Heinrichből harcolta ki, hogy nyugati kezelésre vihessék. 1968-ban orvosi műhiba folytán a klinikai halálállapotába került, onnan hozták vissza. Mint hogy mindez ideig általában 12 évenként halt meg, idézte föl később Börsi, nagyon örültem, hogy túlélte a vészjós 1980-at. Nem tudtam, hogy csak pontatlanok az Isten malmai, 2 hónapot és 5 napot késtek. Második felesége a festőművész Balla Margit kiállítását rendezgette néhány órával a megnyitó előtt, amikor 1981 márciusában szíve végleg fölmondta a szolgálatot. Szúnyogok és nemes kócsagok című egyetlen elbeszélés kötetének második része, elmondom az életezett állatokban címmel önéletrajz rövid próza füzért rejt. Az első 6 darab a gyerekkor ábrázolása, anyja iránti vágyódása, aki az hosszú évek után az Auschwitzba tartó vagonban bújik hozzá újra és utoljára, nővéréhez fűződő intimitása, bátyja iránti dühös féltékenysége. A Farkaskutyák című elbeszélés az auschwitzi fürdőben történteket dolgozza fel. A nyurga, vagyis angyal megvédi raptársai dühétől, amíg apja a saját körülmetélt nemi szervét lóbálja bizonyítás gyanánt, testével megvédeni a fiát, keresztény hitvallásából kiindulva eszébe sem jut. Nem mellesleg, a gyerekkori atmoszféra ábrázolásában egyetlen elemet sem találtam, amely ne illene az én 80-as, 90-es években megélt gyerekkoromra. Ez az időtállóság azonban talán csak éppen annyira Gáli prózájának az erénye, amennyire a 20. század pszichózisainak számlájára írható, hogy ez az attitűd minden esetre számomra általában újszerűnek tűnik. Az összes írás közül mindazonáltal egyértelműen a kötet címadó novellája emelkedik ki magasan. Az elbeszélés 2 részből áll. Az első 1943-ban játszódik Gyulán, a második 49-ben Budapesten. A 13 éves fiúhoz házi tanítót fogadnak, Szűcs Imrét, aki számtanra és boxolni tanítja. Szűcs igazi nagymenő, bosszankodó és provokáló kamaszfiú, aki azonban 6 évvel későbbi találkozásukkor már a titkos rendőrség szolgálatában áll. Még mielőtt ez kitudódik, rajta keresztül találkozik újra a kellemetlen modorú nyurgával, és az írás egészen ezutóbbi, tehát angyal felakasztásáig követi nyomon a kapcsolatukat. A kötet 1981-es megjelenésének megfelelően kódolva és rejtjelezve. Különösen a második rész kimagasló teljesítmény. Minden egyes bekezdése pontos lenyomat az 1945 utáni világ halmozott traumatizáltságáról. A feszes és jó ritmusú szöveg hangvétele ugyanakkor itt is, akárcsak a többi esetében, anekdotizáló. A történtek súlyát éppen látszólagos banalizálásukkal és a sorjázó eufemizmusokkal vési az olvasó lelkébe kitörölhetetlenül. Akár a saját tudattalanul megmásíthatatlan tényeivel szembesülnénk. Egyik legradikálisabb eszközével átmenet nélkül vezeti át a szöveget a hétköznapi életből Auschwitz valóságába. Bár fordulna fel ott, ahol van, mondja unoka testvérére 43 nyarán a szanazukban. Szabadon szakadt ki belőlem a Szűcs Imrei szóhasználat. Fulladj meg, bassza meg. Ez meg is történt a következő nyáron. Gázban, június 29-én, Péter Pálkor a kivagonírozásunk napján. Gáli tehetsége ugyanakkor, amit néhány ismerője megjegyzi, sosem bontakozhatott ki teljességében. Élet és mű az ő esetében éppen miatt is különösen szétválaszthatatlan. Néhány rövid prózája így látszólagos súlyánál sokkal jelentősebb emlék a 20. század sötét évtizedeiről. Ahogy elfeledettsége is csak lényének felejthetetlenségét hangsúlyozza voltaképp, jól lehet ez sovány vigasz. Akárcsak az anekdoták is, melyeknek köszönhetően tragikus életének egy-egy részlete még föl-föl bukkan a pesti értelmiség körében. Minek titkoljam, ez a szöveg sem született volna meg, ha pár hete egy házi buliban nem mondja barátom, a fiatal filmrendező, kellemes modorú zömök, hogy vastag lencséjű kerek szemüveget szeretne. Mint a Gálinak, mondtam erre, 9 dioptriásat. Utána ötlött eszembe, hogy szinte napra pontosan a halála 30. évfordulóján beszéltünk róla. Egy ilyen anekdotát mesélt erről a volt főiskolai osztályfőnök, egy Árfás Miklós a Népszabadság 1989. október 21-i számában, amikor a Szabadsághegyet 33 év után újra bemutatták. Nyugat-Németországban felkereste a kórházban egy férfi, aki vele volt a deportálásban, de nem jött vissza Magyarországra. Ő mondta a kórházi ágy mellett ülve. Nem hallottam rólad, engem másik lágerbe vittek. Akkor tudtam meg, hogy nem pusztultál el a lágerben, amikor egy kanadai újságban azt olvastam, Gáli József írót 1957-ben halálra ítélték Magyarországon.
Akkor ezt használom. Azért is tartom szerencsémnek, hogy én fejezhetem be ezt a mai napot, mert hogy egészen vicces módon rengeteg olyan motívum fog újra fölbukkanni ebben a szövegben, amikről a mai nap során szó volt. Kezdve például Kafkával, és ráadásul még el fog hangozni egy Gáli József által fordított Kafka mondat is, de szó volt itt a világ és a magyar irodalom összefüggéseiről, befejezetlen mondatokról és számtalan egyéb dologról. Ugye itt voltak éppen a konferencia egyik témája, ez a különféle alternatív és választott kánonok és hagyományértelmezések volt. Hát ez a szöveg, ez egy nagyon speciális szempontú saját szubjektív kánonról fog szólni, hogy ez a szempont, ez mennyire irodalmon kívüli vagy irodalmon belüli, ezt meg majd eldöntik a hallgatók. A hátrahagyott olvasó. Idővel a hátrahagyott művek megszállottja lettem. Hogy hogyan és miért alakult így, azt nem tudom, de tisztán látom magamat pár héttel ezelőtt, amikor Torinóban, a Risorgimento 150 éves évfordulójának jubileumi lázában égő város, talán legfestőbb terét elhagyva, a Via Po árkádjai alatt lecövekelek egy könyvesbolt előtt, és néhány perc múlva egyenesen a kirakatból vásárolom ki David Foster Wallace utolsó, hátrahagyott művének Penguin kiadását. Megjegyzem, nem volt olcsó. És David Foster Wallace-t aztán tényleg csak hírből ismerem, mint a legokosabb és legdepressziósabb amerikai posztmodern szerzőt, akit valaha hordott a hátán a föld, és aki pár évvel ezelőtt önkezével vetett véget az életének, hátrahagyva a The Pale King címen ismerté vált regényének több ezer oldalnyi kéziratát. Arra persze sose tudtam rászállni magam, hogy főművét, az Infinite Jest című, annak rendje és módja szerint még életében befejezett és kiadott ezer oldalas monstrumot valaha is megvásároljam, de a Pale King-et, gondoltam már a torinói utcákra visszatérve, talán egyszer majd ugyanúgy lefordíthatom, ahogy Nabokov utolsó művével, a Laura modelljével tettem, vagy egy évvel korábban Alain Robbe-Grillé érzelmes regényével. És ahogy képzeletben újra bejártam nemrégiben szétszedett és az új lakásomban újra összerakott könyvtáram polcait, arra is figyelmes lettem, hogy nem csak fordításaim, de legkedvesebb olvasmányaim között is előkelő helyen szerepelnek a hátrahagyott művek. Hiszen az eltűnt idő nyomában, akármilyen tökéletesen befejezetnek tűnik is, éppen úgy hátrahagyott mű, ahogyan Simon Balázs fantasztikus parafa könyve, Szent Kuti Miklóstól a Szent Orfeusz breviáriuma, Roberto Bolaño 2666 című monumentális halálpanoptikuma, vagy éppen Bachtól a Fúga művészete, aminél csodálatosabb zenét a földön nem ismerek. Talán az érdekel, hogy van-e a halálnak saját szintaxisa. Nem maga a halál vagy a meghalás érdekel, hanem hogy hogyan viselkedik egy szerző a közelében, milyen viszonyban van ezzel a fenyegető jelenléttel. Milyen a jó? Milyenben lehet? Miért van az, hogy a küzdelemről, amiben mindannyian ugyanúgy részt vettek, a daliás hősöknél jóval többet tudnak a csonkán és megnyomorítottan visszatérők. A haláltól csonkán hagyott mondatok és művek sajátossága, hogy a lehetséges befejezések légióihoz vezető utat mindig elállják a kegyelet figyelmeztetően ugató kutyái. A befejezett mű életben tartja a szerzőt, ha kell, akár több ezer éven át, a befejezetlen művek sorainak zsarugáterein át azonban mindig egy holtes sziluettje rajzolódik ki a túlvilági félhomályban. A hátrahagyott mű befogadója pedig maga is hátrahagyott olvasóvá válik, és ez akkor a legfájdalmasabb, ha a szerző idő előtti távozása jóformán az olvasás aktusa közben éri a gyanútlan befogadót. 2010. április 14-e az ELTE bölcsészkarának tanulmányi osztályán talál, amint épp arra várok, hogy leadhassam a szakdolgozati címmódosításomat. Néhány nappal előtte döntöttem úgy, hogy a korábbi témám kidolgozását bizonytalan időre elhalasztva Rubin Szilárd Csirkejáték és Római Egyes című kisregényeinek pluszti vonásaiból írom meg a szakdolgozatomat, még abban a tudatban, hogy egy kortárs, bár 25 éve nem publikáló, és az irodalmi élettől teljes mértékben visszavonult szerzőről fogok írni. Csak másnap délután tudom meg, hogy a szabályosan aláíratott és lepecsételt nyomtatványok leadásakor a Rubin Szilárd nevű beteget már minden bizonnyal elszállították a Tapolcai Kórház kórterméből, ahol április 14-én eltávozott az élők sorából, hosszú évtizedeken át húzódó betegségsorozatot zárva le ezzel. Az egyik kezemben urna, a másik kezemben kézirat, és még nem döntöttem el, melyikkel fogom megírni ezt a szöveget. Pedig Nádas Péter valahol azt írja, befejezetlen mozdulatokat nem csupán az izmok nem tudnak elviselni, hanem a lélek sem. Ezt Margócsi István idézi tőle a párhuzamos történetekről írott megsemmisítő kritikájának elején, amivel leginkább arra a kényelmetlen érzésre akar utalni, amit egy minden jellegzetessége szerint hátrahagyott mű olvasása kelt az emberben, amikor tudja, hogy az illető szerző tulajdonképpen még él. Hiszen ne felejtsük el, hogy a párhuzamos történetek írása előtt Nádas már meghalt egyszer. Az emlékiratok könyve a maga tökéletesen zárt befejezetlenségben még csak mímelte a halott szerző megtalált kéziratának perspektíváját. A párhuzamos történetek szövege nem állít magáról semmi ilyesmit, csak épp teljesen nyilvánvaló, hogy a kamera itt már a túloldalról pásztázza a leendő hullák egybefonódó élettörténeteinek több ezer oldalas szőttesét. Mennyivel megértőbbek lennénk Nádas radikális művével, ha mindez már csak a hagyatékból került volna elő. 2010 áprilisának végén a Szigligeti Alkotóház parkjának egyik ösvényén sétálva alig egy percen át a kezemben tartottam Rubin Szilárd hanvait. A tompa Töltényhegyhez hasonló alakú műanyagtartás súlya úgy 2-3 kiló lehetett, az űrtartalma nagyjából ugyanennyi liter. Ugyanezen szerző nagyjából 10 kiló kéziratot hagyott hátra maga után, ami 4-5 nagyobbacska dobozban bizonyára elfér. De hogy a két hátrahagyott csomag közül melyiknek volt több köze a testéhez vagy a személyéhez, azt már nem tudnám eldönteni. Heten voltunk a rögtönzött temetésen, Siklós Péter, aki utolsó hónapjaiban állhatatosan ápolta Rubint, Siklós felesége, két hölgy a Tapolcai Városi Könyvtárból, Roland, az alkotóház gondnoka, az apám és én. A hanvakat Siklós szórta el, és amikor 2 hónappal később, a jaktábor zsongását hátrahagyva, Szőcs Petrával lesétáltunk a park egyik távoli végében álló padhoz, a kis szürke kupac még mindig ott volt. Amiként vannak éléskamra lelkek, melyekben bárki és bármikor azonnal táplálékot lel, vannak olyan ritkán és nehezen megtisztulók is, köztük az enyém, amelyeket úgy kell átváltoztatni írócellává, mint egy bélsárral telített illem helyett, hogy egy-egy kivételes napkeltén saját valódi vágyaikat is felismerhessék. Mondja magáról a római egyes narrátora, és engem azon a nyáron éppen ez, a feneketlen éléskamrához hasonlítható Proust életmű és Rubin Szilárd szűk pár száz oldalon meghúzódó remek műveinek viszonya érdekelt, ahogy a magyar irodalomnak ez a titkos hatás központja, amit az eltűnt idő nyomában csonka fordítása, majd a protézisként hozzáillesztett újabb kötetek jelentenek, megtermékenyíti Rubin végtelenül másféle, időben, térben, történelemben és kultúrában is végtelenül máshol élő prózáját, és a Balassa által az érzelmek iskolája és Nádas kapcsán emlegetett, feszített formátlanság perspektívájával tulajdonképpen formát ad a Rubin elbeszélők kavargó, a vágy brutalitásától és a magára hagyottság kétségbeesésétől pattanásig feszült érzelem és emlékanyagának. Egy nagy villanykapcsolót lekattintanak, magát a főkapcsolót, amitől a látás, az észlelés és a gondolkodás közel sem szűnik meg. E párhuzamosan működő funkciók frissen szerzett észleléseiket azonban nem a tudat egyezményes időrendjére fűzik fel. Időtlenség uralkodik a világegyetemben, űrélménynek lehetne nevezni. A tudat olyan készségesen akceptálja, mintha nem csak előzetes tudomása lenne róla, hanem korábbról élménye. Ettől az új tudásától válnak elkülöníthetővé azok a kisebb időegységek és időstruktúrák, amelyek korábban időnyomokat hagytak a tudatban, időrendjük volt, és az időtlenség űrjében lebegve meg is marad. Bolygók árnyaként lebegnek veled egykori élményeid. Írja Nádas a saját halál túlvilági élménybeszámolójában, az itt emlegetett írók többsége számára meghatározó halál perspektíva talán legtestközelébb leírásában. Vagyis, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy a halál közelében az ember lelki szemei előtt szép, lineáris rendben újra végigperegne élete filmje, hanem hogy az élet során begyűjtött érzékelések lenyomatai a maguk önállóságában, begyűjtésük idejétől és helyétől mintegy függetlenül és egyenrangú elemekként fekszenek a tudat kiterített szőnyegén, mint a bolhapiacok árusainak portékái, ahol a II. Világháború szivartartó közvetlenül a 80-as évek kvarcjátékai és a kínai elemes rádió mellé kerül. A halál közeli irodalom sokszor ennek a különös perspektívának a megsejtéséről szól. Amit megsejteni egyébként nem is annyira nehéz, ha az ember egy kivételesen szerencsés reggelen tiszta fejjel képes nyomon követni magában az ébredéssel járó tudati mozgásokat. Ilyenkor ugyanis, ha jól figyel, könnyen rájöhet, hogy valójában nem történeteket álmodik. A mélytudat őslevesében különálló egységekként lebegő tartalmak nem az alvás hosszú órái, hanem csupán az ébredés, az álomból a teljes ébrelétbe való átmenet néhány töredék másodpercének ideje alatt rendeződnek el villámgyorsan koherens történetté, ahogyan az egyre világosodó tudat kapkodva próbál rendet tenni a kaotikus zűrzavarban. A hátrahagyott olvasó is hasonló ambíciókkal küzd egy befejezetlen kézirat olvasása közben. Képtelen szabadulni attól a tévhittől, hogyha a saját fejében elég gyorsan képes pótolni a meglévő részek között hiányzó kapcsolódásokat, talán még megmentheti az író életét. Gondolkodásában a szöveg időtlensége és az írás aktusának a megszakítottság miatt láthatóvá vált időbelisége feszül egymásnak. Holott jól tudja, hogy a befejezetlen kézirat is csak olyan, mint a római egyes narrátora, aki a karcsú kisregényben elbeszélt egész emberöltő alatt bár megromlott, de soha nem nőtt fel. Érdekes módon Rubin Szilárd befejezetlenül fennmaradt regénytöredékeiben, a Kutya az országúton című krimiben és az Apró Szentek című tényregényben csak nyomokban fedezhetők fel a közelítő halál mindent egyneműsítő, hálózatos perspektívájának jellegzetességei. Amíg a még életében publikált művek, a Csirkejáték és a Római Egyes ennek az írásmódnak valódi iskola példái lehetnének, addig az Apró Szentek monomániásan koherens kézirata egyszerűen csak széthullik néhány még be nem illesztett bekezdésre, a Kutya az országúton pedig szimplán megszakad. Ilyen is előfordul, amikor valaki életművének írása közben visszafelé kezd el öregedni. Akárhogyan is, az ilyen szöveg egyáltalán nem nyitott mű a kifejezés ékói értelmében, mivel a meghívás, ami a mű tetszőleges befejezésére, lezárására fennáll, nem az olvasónak van felajánlva. Aki viszont élhetett volna vele, az meghalt. Nem úgy állunk tehát a befejezetlen mű előtt, mint Kafka vidékről jött ember a törvény kapujában, akinek halála pillanatában azt mondja az őr, itt rajtad kívül senki be nem léphetett volna, ezt a bejáratot csak a te számodra jelölték ki, most megyek és bezárom, Gáli József fordítása, hanem úgy, mint egy későn érkezett másik vidéki ember, aki már csak a kapu előtt kiterített testet látja, és a törvény továbbra is tárva nyitva őrzött kapuját, mert Kafka szövege arra nem tér ki, hogy az utolsó kijelentése után az őr valóban bezárja-e a kaput. Ha belegondolok, engem leginkább az a látvány érdekel, ahogy a nyitva hagyott kapuból kiáradó kioldhatatlan fény a küszöb előtt fekvő testen megtörik, láthatóvá téve mindazt, amit... Köszönöm a figyelmet! És köszönjük a szervezés Szegő Jánosnak és Turi Tímának.